Ma egy üzenetet hoztam, tehát egy olyan üzenetet, ami ma nagyon aktuális. Ugye Jézus is több esetben reagált aktuál politikai eseményekre, ma ezt így neveznénk, hiszen vannak olyan kihívásaink a keresztény életben, amire válaszokat kell adnunk, mégpedig biblikus válaszokat. A mai tanításnak az lesz a címe, hogy ő benne nincs sötétség, tehát... Itt nyilván Jézusról van szó, és ma arról lesz szó, hogy Jézus a világ világossága. Ezt a részt fogjuk egy kicsit átnézni, ezt a részt fogjuk egy kicsit elemezni, hogy mit jelent ez egyáltalán, mit kell, hogy jelentsen nekünk, milyen kihívásaink vannak ma a világossággal kapcsolatban, hogy a világosságot eljutassuk az emberekhez, illetve hát, hogy az emberek elfogadják a világosságot. Ma ennek az üzenetnek itt aktuál politikai események is, hogy mondjam, indokot adtak, mégpedig olyan események, hogy... amik a világban zajlanak, amire most a világ odafigyel. Én gondolom, hogy ezt legalábbis hiszem, hogy több keresztény egyházban meg fogják említeni, és visszhangot adnak olyan eseményeknek, gondolom köztudott, és talán mindannyian találkoztatok az esettel, hogy az olimpia megnyitóján a 2,3 milliárd keresztényt, akit számon tartanak a világon, egy megalázás, egy gúnytárgyává tették az úrvacsorát. Én azt hiszem, hogy ez mellett azért már nem lehet elmenni szó nélkül, bár nekünk nem tisztünk azt, hogy megvédjük Jézust, meg hogy megvédjük Istent. Hálát adunk az Úrnak, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki ő véd meg minket. Nekünk viszont a benne való hitünket kell megvédeni, és ad az értékrend, amit Jézus Krisztus adott pontosan a halálával és a feltámadásával, hogy az hogy történhet meg egy keresztény Európába, ha bár ez már lehet, hogy múlt időben lehet erről beszélni, hogy gúnyi tárgyává teszik a keresztényeknek a hitét, és elferdült, összezavart, nem identitású emberek, hogy finoman fogalmazzak, LMBTQ propagandát, egy ideológiai propagandát folytassanak a keresztények hite ellen. Nem tudom, hogy ezt a muszlimok ellen megmernék-e tenni, vagy a buddhisták ellen, vagy más vallások ellen, de mindez az esemény előre mutat valamit nekünk, és tényleg arra mutat, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni helyünket a világba, mert Jézus ide helyezett bennünket ebbe a sötét világba, mégpedig azért, hogy világítsunk. Ez nem hiszem, hogy a világosság, ami folyik, ha csak világi szemmel nézzük is, az olimpia eszmeiségével is szemben megy, hiszen pontosan ennek az a célja, hogy a népeket úgymond kibékítse, hogy más népeket, más nemzeteket is, nek az egységét is erősítse, nem pedig egy ilyen ideológiai megosztást. Én kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ebben az unióban valaki fölmere háborodni ez ellen, vagy aki ezt megteszi, akkor már vannak visszhangok, vannak olyan keresztény értékeket képviselő politikusok is, akik már fölemelték a szavukat, és nem kis támadásokat kaptak. Itt tartunk. Itt tartunk a 2000 éves kereszténység. Ez egy nyílt támadás, nyugodtan megmerem kockáztatni és vállalom a felelősséget, ez egy nyílt politikai támadás. A keresztények ellen és a kereszténység ellen. Francia püspök már fölemelte a szavát emellett, és sajnálkozásának adott hangot, hogy ez nem a francia népnek a véleménye, hanem egy LMBTQ, egy elferdült ideológiának az ilyenfajta méltánytalan terjesztése. Jó, tehát nem akarok ebben mélyebben belemenni, hiszen mi innen nem politizálunk, azaz mégiscsak politizálunk, mennyei politikát folytatunk, és igenis nekünk reagálni kell azokra az eseményekre, amik körülöttünk vannak. Hiszen itt élünk ezen a sárgolyón mi is, és mindenféle döntés, ami folyik, akár országos szinten, akár európai szinten, vagy akár világ szinten, tehát valamilyen formában, formában mindannyian érintettek vagyunk ebben, és az sem helyes dolog, hogyha a fejünket mindenért a homokba dugjuk, és úgy teszünk, mintha semmi nem történne. Jó, tehát mi azért küldött az Úr bennünket, hogy világítsunk a sötétségbe, és Jézus Krisztust képviseljük mi itt a Földön. És nyilván nem érthetünk egyet olyan ideológiákkal, és olyan a sötétségnek olyan dolgaival, amik az evangélium ellen mennek, amik Krisztus ellen mennek, és amik a Krisztus világossága ellen mennek. Úgyhogy ezért ma az igéből fogok tanítani, János evangéliumából választottam egy igerészt, amit fölolvasok, mégpedig a János evangélium 8. részének a 12. fejezetéről egy részt. A 12-es fejezettől kezdem, egész a 20-asig elolvasom, és utána kielemezzük, és végig fogunk menni ezeken az ige szakaszokon, illetve fogunk hozzávenni más ige részeket is. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Nézzük is, menjünk soronként, és nézzük meg ezt az ige szakaszt. Mit mond itt Jézus? Állít, hogy én vagyok. Én vagyok. Ismerőse valakinek ez a kijelentés, hogy én vagyok? Ugye Mózes könyvéből, amikor Mózes fölment a Hórebre, vagy a Sinai hegyre, mindegy, és ott megkérdezte, hogy ki vagy te, amikor látta a csipke bokorban, az égő tűzben, illetve hallotta a szót, és akkor mondta, hogy vagyok. Én vagyok. Vagyok, aki vagyok. János evangéliumát azért választottam, mert János evangéliumában nagyon hangsúlyos van, kiemelve 7 ilyen én vagyok. 7 az egész evangéliumot, ha megnézzük, az első a 6.35-ben van, ahol azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere. Aztán a 8.12, amit most olvastam föl, a világ világossága, a 10.9-ben én vagyok az ajtó, a jó pásztor, az a 10.11-ben, a feltámadás és az élet, az út, és a 15-ösbe pedig a szőlőtő. Tehát Jézus többször is kijelenti magát olyan módon, hogy én vagyok. Jézus a János evangéliumában önmagáról tesz bizonyságot, illetve a János evangéliumának a kulcsverse az a 21. fejezetben van, hogy mégpedig arról szólott az írás, hogy ezek azért irattak meg, hogy higgyetek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia. Ez az egész János evangélium megírásának a lényege. János evangéliuma eltér az úgynevezett szinoptikus evangéliumoktól, a másik háromtól, Máté, Márk, Lukácstól. Némileg nagyon-nagyon jól szólítja meg a pogányokat, és nagyon jól szólítja meg azokat az embereket akkor, ott abban a korban, ugye az uralkodó ideológia, az a filozófia volt, és az akkori emberek nagyon-nagyon jól megértették a János evangéliumát, és azt mondom, hogy ma ugyanolyan releváns ez az evangélium, és olyan nagyon jól érthető, és tényleg hitre tudunk jutni ezen igékből, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük az Úrnak a evangéliumát. Tehát azt mondja, hogy én vagyok. Tehát én vagyok. A Jézus ilyenkor kiről beszél? Kiről tesz bizonyságot? Tehát saját magáról tesz bizonyságot. Én vagyok. A vagyok szó mit jelent? Azt jelenti, hogy vagyok, hogy örökké vagyok. Mivel, hogy én vagyok, ő a vagyok, ő az örökké való. Tehát nem én leszek, nem én voltam, mert majd jönnek új ideológiák, meg majd jön új világosság, hanem én vagyok a világ világossága. Ez igaz volt 2000 évvel ezelőtt is, amikor ezt kijelentette Jézus, ez igaz mára, és igaz az örökké valóságra is. Tehát azok az ideológiák, azok az elképzelések, amik ezzel szemben mennek, azok mulandó hóbortok, nem az első eset. Elgondolkoztam, ahogy a történelmi könyveket az elmúlt időszakban lapoztam, Az első államilag elrendelt keresztény üldözés az 251-ben Decius ideje alatt volt. Decius császár ideje alatt, és egészen 313-ig, Krisztus utáról beszélünk, Diocletianus császárig tartott, mindaddig, amíg nem jött Konstantin, és kiadták 311-ben a milánói ediktumot, amikorra is a kereszténység elfogadott vallásá vált. Addig is voltak üldözések, de államilag, tehát a római állam, a római birodalom által rendelt üldözés nem volt. Voltak ilyen helyi villongások, Vespanianus, Domitianus császárnak volt ilyen, akik hát ilyen helyi kezdeményezésre voltak ilyen helyi jellegű üldözések, de az volt az első, amikor a legvéresebb dolog volt. Tehát az, hogy a keresztények ellen történik ilyen, az nem egy új dolog. Nagyon sokan haltak mártírhalált abban az időben, és az uralkodó vallás Jézus idején a zsidó vallás volt, és a zsidó vallás az élvezte az úgynevezett religio licitát. Mit jelent ez? Az, hogy egy elfogadott vallás volt, ők mentességet kaptak az alól, hogy a császárt nekik imádniuk kelljen, tehát a vallásuk miatt a római császárok, a római kormányok ezt engedélyezték, viszont áldozatot kellett bemutatniuk a császárért, tehát amikor helyel közzel így voltak ezek a dolgok már Jézus kora után. Előtte nyilván voltak üldözések a zsidóknak is, meg utána is, de igazából nem volt államilag üldözött vallás a kereszténység. Ha megnézzük az utolsó időkről szóló tanításokat, akkor látjuk, hogy ezek az idők újra el fognak jönni, és ha nézzük a világ eseményeit, akkor nagyon hajaz arrafele a világ. Az az erkölcsi romlás, az az erkölcsi romlottság, az a, hogy mondjam, alulmúlhatatlan etika, ami ma folyik itt Európában, és nem csak itt, hanem a világban, ez arra enged következtetni, hogy igenis teljesednek be Jézusnak azon szavai, amikor az utolsó időkről beszél Jézus. Most nem szeretnék ebbe belemenni. Tehát Jézus fölment erre az ünnepre, tehát ez, amikor Jézus ezt a beszédet mondja, akkor az őszi ünnepek előtt álltak éppen, és ősszel három fő ünnepük van a zsidóknak a tirsi hónapban. Az első az a Rosh Hozsánná, elsején és másodikán, azaz a zsidó új év. Ez úgy nagyjából szeptember végére, október elejére esik. Ez a kürtölés évére mutat, arra utal, ilyenkor ünneplik a zsidó új évet. Aztán rá 10 napra van a Yom Kippur, az engesztelés napja. Ez volt az a nap, amikor a főpapnak be kellett menni a Szentek Szentjébe, ugye egy évben egyszer mehetett be a Szentek Szentjébe, áldozatot bemutatni a nép bűneiért. Engesztelő áldozat mutatott be, és ez Yom Kippur napján volt, ezek nagyon nagy ünnepek voltak, és ezt követőleg 15-től kezdődött egy 7 napos ünnep, a sátoros ünnep, és a sátoros ünnep utolsó napján állt föl Jézus, és akkor kezdett el prédikálni. Tehát ezek az ünnepek, a sátoros ünnep, az aratás ünnep, ez 7 napig tart. Ezen az ünnepen a zsidók sátrakban laktak, ugye szukkótnak nevezik, szukkáknak nevezték ezeket a sátrakat, hogy megemlékezzenek a sivatagban töltött 40 esztendős időszakra, és ezen az ünnepen az öröm és a hálaadás ünnepe volt. Tehát a sátoros ünnepeket bizonyos szertartásokkal ünnepelték meg, tehát minden ünnepnek megvolt a megfelelő előírása. Az egyike ennek az ünnepnek az volt, hogy az ünnepélyes levonulás a templomtól, a Gihon forrásról, egy pap megtöltött egy arany edénnyel vizet, és a kórus pedig énekelte az Ézsaiás 12:3-at. Aztán visszatértek az oltárhoz, és a pap kiöntötte a vizet az oltárra. Tehát ez a szertartás, ez az előkép, ez egy újszövetségi előkép nyilván, nem véletlenül tettek, amit tettek az Ószövetségben is, a törvény előírása szerint, mind-mind-mind mutatott valami olyan eseményre, ami ezután fog elkövetkezni. Tehát ez a szertartás, ez arra emlékeztette őket, ennek az volt a profétikus jelentése, hogy az eljövendő messiás napjára utal. Ezt még Krisztus előtti időszakokban végezték, és az ünnep hetedik utolsó napja volt ez a nagy nap. És itt mondja Jézus, ezutal a Szent Szellem eljövetelére, az élő vízre, és azt mondja Jézus, hogy akik hisznek benne, az majd élő víznek folyamai fognak ömleni annak belsejéről. Tehát egy ünnepi hangulat volt, és nagyon érdekes, hogy Jézus nem ment el, csak a sátoros ünnepnek a második felére ment el, tehát azt jelenti, hogy az október 15-i utáni eseményeken vett részt. Talán ennek is üzenete van, jobban utána kellene nézni, hogy miért nem volt ott az új éven, és miért nem volt ott az engesztelés napján, miért nem ment föl. Ugye ez nincs leírva az igében, itt lehet esetleg következtetni, vagy allegorizálni a dolgokat, de ennek nincs értelme. De az, hogy Jézus semmit nem tett véletlenül. Az, hogy ő csak az ünnep második felére ment föl, ennek is biztosan óriási értelme van. Tehát Jézus a farizeusokkal ugye vitatkozik a templomból, az az egész szakasz, aminek része ez az első vers is, amit felolvastam, a János 7. rész 10-től a 10. fejezet 39. szakasz, ez azt az időszakot írja le, ahogy Jézus vitatkozik a farizeusokkal. És ez a kijelentés az, hogy én vagyok a világ világossága. Ő nem azt mondta, hogy Jeruzsálem vagy Izraelnek a világossága vagyok, hanem a világ világossága vagyok. Tehát Jézus egy kijelentést tett magáról, igazából kijelentette Izrael népének, hogy kicsoda ő. Ez a hét kijelentése közül az egyik, hogy ő a világ világossága. És azt mondja, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Világos beszédez Jézustól, ugye? Tehát ha valaki nem a világosságot követi, akkor a sötétségben van. És nyilván a sötétségnek, tehát fizikai értelemben, hogyha vesszük, vagy ha szellemi értelemben vesszük, akkor is megvannak a sötétségnek a veszélyei. Az ember a sötétségben nem tud tájékozódni, ha csak nézzük fizikai szinten, jutott eszembe épp egy eset, elmentünk biciklizni, úgy délután, aztán ránk esteledett, voltunk egy helyen, elbeszélgettünk, és sötét lett. És jöttünk hazafele, és akkor lett a nagy baj. Mert mivel, hogy az én biciklim azért volt lámpa, tehát ez az egyetlen, többé senki nem hozott lámpát. Na most egy ilyen út azért komoly veszélyeket rejteget, amikor az ember a sötétségbe tapogatózik, kiálló kövek, gödrök, bármi. Tehát az embert olyan sérülések, olyan veszélyeknek van kitéve a sötétségbe, amikor szükséges ahhoz, hogy tájékozódjon. Szellemi értelemben ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha nincs világosság az embereknek, ha nem világosságban járnak, akkor a sötétségben ki vannak téve olyan ideológiáknak, olyan gödröknek, olyan útszéli árkoknak, amely veszélyezteti az életét. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az öngyilkosságok például, fiatalok, akik önkezükkel vetnek véget az életüknek. Hogy jutottak el idáig? A dolgok nem történnek meg véletlenül. Tehát mindennek megvan a szellemi háttere. Ezért szükséges az, hogy a világosságban járjunk. Tehát úgy fizikailag, ha este bemész még a saját házadba is fölkapcsolod a villanyt, bár ismered a járást, de ugyanezt kell tenni. Jézus azért jött, hogy fölkapcsolja a villanyt. Azért jött, hogy lássunk. A vaknak a meggyógyítása majd ezután következik, ugye a történetben, ha nézzük egy kronológiai sorrendet, Mielőtt Jézus elmondta és kijelentette magáról, hogy ő a világ világossága, előtte volt egy aférja a farizeusokkal, a házasságtörésen kapott nőnek az esetét olvassuk a Bibliában, akit a farizeusok valószínű rászedtek azért, hogy Jézus csapdába csalhassák, és Jézus megszégyenítette ott a farizeusokat. És a törvénynek az értelmezése sem lehetséges a világosság nélkül. Nézzétek meg, hogy ezek az emberek írástudók voltak, akik Jézussal vitatkoztak. Farizeusok ismerték az írásokat, tanulták az írásokat, mégsem értették az írásokat. Mert írja a második korintusi levélben van, hogy a betű az megöl, és a szellem az, ami megelevenít. A szellem eleveníti meg, és Isten szelleme, tehát Jézus azért jött világosságul, hogy a törvényt is megvilágítsa, hogy megvilágítsa, fölülírja, update-elje, úgymond a törvényt, hogy azt értsék a törvénybe, amiért a törvény adatott. Nem pedig a betűt, nem pedig a szabályokat, nem pedig a törvényeket be lehet tartani Isten hit nélkül is. Tehát ahhoz nem kell hit, hogy valaki valamilyen törvényeket betartson, főleg, hogyha rákényszerítik. De pontosan azt akarja Jézus, és azért jött, és azért világított rá, hogy hitből történjenek a dolgok. És nem azért, mert valaki valamilyen törvénnyel, vagy valamilyen nyomással rá erőszakol valakire valamit. Na most a törvény az egy más időkorszak volt, de végül is Jézus világította meg a farizeusokat a törvénynek az értelméről. Tehát Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem az, hogy betöltsem azt. Tehát ő betöltötte a törvényt, és mivel hogy ő a világosság, ő a világ világossága. És Jézus arra hívja az embereket, hogy ha valaki nem akar a sötétségben járni, akkor őt kövesse, mert övé lesz az életnek a világossága. Ő adja az életet. Ő az, akitől ez az egész világ származik. Ő teremtett mindent. Ugye? Tehát ott volt a teremtéstől, ott volt a kezdetektől fogva. És én azon gondolkodtam, mikor ezt az esetet hallottam, hogy hogy reagálna erre Jézus. Szerintem úgy, ahogy a kereszten, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Egy sötétségben járó ember, az nem tudja, merre megy, az nem tudja, hová tart, az nem tudja, hogy minek mi lesz a következménye. A napi szükségletei kötik le minden figyelmét, a napi élvezeteket, együnk, igyunk, aztán úgyse számít, hogy mi lesz. Ezek az emberek, akik nem hisznek a jövőben, nem hisznek Istenben, a jelennel vannak elfoglalva, és égetik a gyertyát mind a két végéről, előbb-utóbb ugye elalszik a kanóc, és mi van utána? Utána nincs vége. És Jézus pontosan azért jött, hogy nekünk is hogyan kell ehhez hozzáállni, hogy Jézus azért jött pontosan, ő ezekért az emberekért is meghalt, akik sötétségben vannak, és ott igen nagy sötétségben vannak. A másik, a Biblia ír arról is, hogy hogyan viszonyuljunk a politikai dolgokhoz, tehát a hatalom az Istentől rendeltetett el. Jézus megmondta Pilátusnak, nem lenne semmi hatalmat, hogyha az neked nem adatott volna. Ugyanez vonatkozik ma Magyarországra, Brüsszelre, Amerikára, meg Kínára, meg Oroszországra, meg az egész világon, mindenhonnan. Tehát a hatalom az Istentől van. És azok az emberek, akik hatalomra kerültek, bármilyen oknál fogva, azokat el fogják számoltatni azért, amit nekik adtak. És ezek az emberek ma úgy viselkednek, mintha soha nem kellene számot tartani. Az összes bukott birodalom vezetője mindegyik azt gondolta, hogy ő a világ ura, és ez örökkön-örökké így fog maradni. De nem, ennek a világnak Jézus az ura. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És azt mondta Jézus, hogy menjetek és ti tegyetek tanítványokká minden népeket. Ne pedig a világ tanítson meg minket az ő szemetjére, az ő ideológiájára. És sajnos azt látjuk, hogy keresztények is benyelik ezt a, ahogy ma mondják, ezt a szélső liberális ideológiát. Mi köze a sötétségnek a világossághoz? Mi köze egy hívő kereszténynek olyan emberekhez, olyan szervezetekhez, olyan pártokhoz, olyan emberekhez, akik az Isten ellenes propagandát folytatják a világban? És tudjátok, mi a szomorú? Hogy a sátán a keresztényeket is megosztotta. Ilyen pártokra, ilyen jellemükben alacsonyra süllyedt emberekre szavaznak és juttatnak hatalomhoz. Miért? Mert nincs világosságuk azért. És nagyon nagy szükség van a világosságra. Nem szeretnék, tehát ez nem egy politikai platform, de mégis mi a Krisztust képviseljük, és ebben a világban képviseljük, és körbevesznek bennünket a világban dolgok, és igenis kell, hogy hallassuk a szavunkat a világba. El kell, hogy jusson a világosság ezekhez a sötétségben lévő emberekhez. És Istennek nincs más. Olyan egyszerű emberek vannak, mint te meg én, akik ki kell, hogy nyissuk a szájukat, és meg kell, hogy osszuk velük az evangéliumot, meg kell, hogy osszuk az örömhírt. Az örömhír az, hogy Jézus győzött. Jézus legyőzte a sátánt, de e világnak a fejedelme még mindig a sátán. És a sátán az elég aktív prédikátor, mint láthatjuk a televízióban, láthatjuk a reklámokban, láthatjuk azokat az elferdült ideológiákat. Van, aki azt se tudja, hogy férfi vagy nő, tehát úgy, hogy teljes össze vannak zavarva, tehát a Biblia világos ezzel kapcsolatban, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette a világot. Erről most még szabadon prédikálhatok, most egy másik országban lehet, ezért már letartóztatnának. De a Biblia ezt írja. És miért pont a kereszténységet szúrták ki? Miért a szálka a szemükbe? Mert a sötétségnek a szemét mindig bántja a világosság. Mert a világosság az mindig rávilágít a sötét helyekre, rávilágít a sötét dolgokra. A sötétségnek a rejtekei azok a világosságba jönnek elő. Nem látod addig. De Jézus a világ világossága. És ez nem fog megváltozni. Nem fog megváltozni egy újabb hóborttal. Voltak már ilyen hóbortok. Ugye olvastuk, Noé előtt is voltak ilyen emberek, akik elferdült nemi hajlamaik voltak, és jött az ítélet rájuk. Most ítélet fog jönni majd a világra, mi már viszont Krisztusban hívők, mi már megítéltettünk a Krisztusban, mi majd Krisztus ítélő széke elé fogunk állni, meg leszünk ítélve a cselekedeteinkért. Hogy hogyan képviseltük a Krisztust, hogy helyesen képviseltük el az ő igéjét, vagy éppen olyan embereket követtünk, akik szintén vakvezeti a világtalant, mondja Jézus, és mind a ketten a verembe esnek. Tehát nagyon fontos az, hogy világosságban járjunk, és a döntéseinket a Krisztus világosságában hozzuk meg. Hogy legyen egy elköteleződésünk a Krisztushoz. Most, hogy voltunk a táborban, nagyon hálát adok Istennek, akik ott voltak, talán egyetértenek velem, mondjuk lehet, hogy furcsa, hogy pont tőlem hangzik el, de szerintem nagyon jól sikerült. Nekem nagyon jól sikerült, akik ott voltak, az biztos, tehát magam nevében biztosan nyilatkozhatok. És ott került sor vízkerességre. Készítettünk felvételeket, erről lesz majd egy összefoglaló videó, akik nem voltak ott, és majd szeretnének jönni. Ez most nem a reklám helye, nem azért mondom, csak hogy látom azt, hogy én tudom azt, hogy a vízkeresség a mi egyházunkban sajnos nem volt elég hangsúlyos. És nem volt azon a helyen ez az úgynevezett vízkeresség, vagy bemerítés, ahogy azt a Biblia tanítja. Nem ettől lesz üdvösségünk, tehát nem erről szól, semmi köze az üdvösségnek, ha még nem merítkeztél be, akkor ne aggódjál, hogy ha újjá születtél, akkor Krisztushoz tartozol, a mennybe kerülsz. Viszont a vízkeresztség az a tanítmánysághoz tartozik, és az a fajta, úgymond, hát nem is, az a fajta cselekedet, igen, egy bizonyságtétel, a Krisztus mellett való elkötelezettségedről. Na, tehát, hogy majdnem jól összegabajodtam. Jó, tehát ez a lényege az egésznek. És láttam azt, meghirdettük ezt, hát mindenki úgy volt vele, a vízkeresztségről sajnos nem sokat tudtam. Hégen írt erről, hogy hát, ha csak megkeresztelkedsz vízzel, akkor a nedves ördög, meg száraz ördög. Szóval nem erről szól az egész. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is össze fogok állítani egy üzenetet, hogy legyen erről világosságunk, legyen megértésünk, és nagyon, megmondom őszintén, nagyon megdöbbentem, 21-en merítkeztek be. Nem ezzel az elhatározással érkeztek közülük, biztos, hogy a kétharmad része. Ez csak nekem azt mutatja, amikor valamiről megértést kapunk, amikor valami helyére kerül bennünk, és helyére kerül a Bibliába, az óriási változást fog hozni az életünkben. Én is vettem annak idején vízkerességet, de 8 éve akkor már szolgáltam, és nem volt vízkeresség. Hogy mondjam, nem hiányzott úgy, vagy nem éreztem semmilyen hiányát, mert nem foglalkoztunk vele, nem volt róla tanítás, nem volt róla világossága az embernek. Elkötelezett voltam, úgy gondolom, addig is. Ez csak demonstrálja mindazt, a fizikai megjelenítése mindannak, ami az emberben belül. Na mindegy, majd fogok erről tanítani, most nem akarok elmenni ebbe az irányba. Csak ezt az esetet, hogyha nézzük, látjuk, hogyha valamiről világosságot kapunk, akkor teljesen máshogyan állunk hozzá. Akkor helyére kerülnek a dolgok. És ha a dolgok a helyén vannak, akkor elkezdenek tudni jól működni ezek az események. Tehát azt mondja, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Tehát nem mondhatod azt, hogy eltévejettél és Jézus követed. Ha Jézust követed, akkor nem járhatunk a sötétségbe. Amikor a sötétségben járunk, bármelyikünk, életünk bármelyik területén, akkor egy dologban biztos lehetsz, hogy nem a Jézust követed. Jézus hívője vagy, ő hozzá tartozol, ha meghalsz, a mennybe mész, úgymond, mármint itt a testünk meghal. Nem erről szól a történet. De itt Jézus követéséről is van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy újjászülettünk és a mennybe megyünk. Ez a része nagyon hangsúlyos volt folyamatosan az elmúlt közel 30 év alatt, mióta itt vagyok. Az a rész volt a leghangsúlyosabb, hogy igen, újjá kell születni, mert ha olyan nem születtek, nem mertek be Isten országába. És ez igaz. És ez az egyik legfontosabb dolog. De ha egyszer újjászülettél, akkor az újszülött csecsemőt se rakják ki a kukára, aztán nőj föl, ahogy akarsz. De sajnos néha ez történik egyházakban. Újjászületett, az Úrhoz vezettem, és hol az az ember? Mit tudom én, sose találkozunk vele többet. De Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, így van, megtartván mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Erről szól a történet. Vannak részeket, amiket így átugrunk szépen, tudjátok, átugorjuk, ezen túllépünk, ez nem érdekes. Igen, ha nem vagy Jézus tanítvány, akkor hogy követed Jézust? Egy újjászületett csecsemő, egy újjászületett hívő nem alkalmas még arra, hogy Jézus követésére. Benne van a Szent Szellem, igen, újjászületett, de nem növekedett föl. Mit jelent a fölnövekedés? Nem a szellemünk nő. A Bibliában sehol nincs az, hogy a szellemünk bármit csinálna. Hogy nőne, vagy bármit kellene a szellemünkkel csinálni. Ezek megint téves elképzelések. Na, mindegy, ebbe sem megyek bele, ez megint egy másik tanítás lenne. De a lényeg az, hogy az elménket viszont meg kell újítani, és oda kell szánni magunkat. A hústestünket oda kell szánni a Krisztus követésére, és nem lesz egyszerű, főleg egy olyan világban, ahol ellened lesz mindenki. Azt mondják, hogy te régi módi vagy, hogy te még mindig ilyen ózsdi elméket terjesztesz itt most a modern mesterséges intelligencia világába. Lehetséges, hogy úgy van, a nap is öreg. De még mindig az adja a világosságot, nem? Jó? Tehát mindegy, hogy milyen modern időszak van, a nap világít akkor is. Lehet leöregezni a napot, meg lehet, mit tudom én, de még mindig jó a fényforrás. Szellemi értelemben ugyanilyen fényforrás Jézus. Ugyanilyen fényforrás Jézus. És Jézus nem lesz hajlandó megváltozni egyetlen LMBTQ-s propagandista hatására sem. Ha valaki azt akarja bebizonyítani, bocsánat, hogy ezt mondom, nem szeretném az embereket bántani, nekem nem az emberekkel van a problémám, hanem azzal az ideológiával. Régen ezeket kezelték, voltak helyek Hűvösvölgyben, meg itt-ott, amott Pesten is, ahol az ilyen elferdült dolgokkal foglalkoztak. Nem, ma ez az etalon. És ha, bocsánat, nem szeretnék gúnyolódni, de egyszerűen hova jutottunk? Hova jutottunk? És az a probléma, mondom, hogy azért prédikálok erről, hogy legyen bölcsességed, kérd Istentől világosságot, hogy olyan embereket, ugye kijuttatja hatalomhoz ezeket az embereket. Hát maga a nép, ugye? És ezek között vannak keresztények is. Tényleg meg kell nézni, hogy ki az, aki azokat a krisztusi, vagy kik azok, akik, én nem akarok kampányolni egyik mellett sem, vagy egyik ellen sem, mert egyik sem tökéletes. Egy tökéletes van a Jézus. Hogy azért meg kellene vizsgálni azt, hogy mi fog történni. Most a napokban néztem beszámolókat YouTube-on, hát sok videó eljött, készültem egyrészt az alkalomra ezzel kapcsolatban is, hogy adjunk hálát Istennek, hogy még itt élhetünk Magyarországon, és ilyen körülmények között élhetünk, szabadon megélhetjük a hitünket, hirdethetjük az evangéliumot. Németek költöznek Magyarországra, Németországból, hírességek jönnek, és azt mondták, élhetetlen az ország. Már nem mernek kimenni este az utcára, már nem tud a feleségével sétálni, nincs biztonság. Azt mondta, hogy ma magyar, ezt ő mondta, egy humorista volt, aki Magyarországra költözött, elkezdte bírálni az államfőt, Merkelt, onnantól kezdve nem kapott többet állást. És megdöbbentő, hogy ma itt Magyarországon szabadon lehet szidni a miniszterelnököt, meg különféle pártvezetőket, mindegy, hogy melyik párton áll. Hova jutottunk? És ezt keresztények teszik. Keresztények. Mit ír a Biblia ezzel kapcsolatban? Ez a világosság? Nem. Hanem igenis, hogy tisztelni. Hol van már a tisztelet? Fiatalok olyan dolgokat írnak a miniszterelnökről, vagy valamelyik másik pártnak a vezetőjéről, most mindegy, hogy hívják őket, vagy kik azok. Mindegy, hogy ellenzéki, vagy kormánypárti, vagy így nem beszélünk. Tehát úgy leromlott a kommunikáció, olyan alacsony szintre süllyedt, hogy ez már nem lehet alulmúlni nagyon. És sajnos keresztények is ebben részt vesznek. Akkor milyen kereszténység van itt? Egy névleges kereszténység, akik nem követik a Krisztust, bár lehet, hogy a Krisztushoz tartoznak, ha újjá van születve, Krisztushoz tartozik, de Krisztus azt mondja, hogy kövessük. Jézus azt mondja, hogy azt akarom, hogy gyümölcsöt teremjetek. Azért küldtelek benneteket, hogy gyümölcsöt teremjenek. És hogy tud valaki kampányolni hazug, korrupt, züllött és erkölcstelen emberek mellett? Jó, egyik sem tökéletes, de van egy bizonyos szint azért. Menjünk tovább, nézzük az igét, mert abban van a világosság. Na, azt mondja, tehát övé lesz az életnek a világossága. Tehát, hogyha Krisztus követjük, akkor biztos, hogy a világosságot követjük. Akkor biztos, hogy nem tévesztjük el. Ha pedig eltévesztettük, akkor biztos, hogy nem a Krisztus követésére adtuk a fejünket. Ideológiákat követünk, érzéseinket követjük, vagy éppen nem szimpatikus valaki azért... mert utálja az illetőt, ki nem állhatja, ha megszólal, elkapcsolja a tévét. Tehát olyan előítéletek vannak, ami nem biztos, hogy az Isten vezetése, hanem az ember hústestének a kívánsága, vagy a nem tudom, az, hogy tetszik, nem tetszik, ez egy hústesti dolog. A bölcsességet kellene követnünk, a Szent Szellemet kellene követnünk, a Krisztus kellene követnünk. Nézd meg, hogy mi a programja. Nem számít, ma hatalomra kerülhet bárki, a kérdés az, meg sok szavazatot kaphat, a fő kérdés, hogy tudja mocskolni a másikat. És ez a program. Gondolkodnak azok az emberek, akik ilyenre, hogy mi lesz utána? Egy ilyen ember fogja majd vezetni az országot? Mert ettől függ a te sorsod. És vannak, akik az orrukig sem látnak. Miért? Mert nem kapcsolták föl a villanyt. Mert a sötétségben vannak. És Krisztus a világosság. És hálát adunk Istennek, hogy ismerhetjük az igazságot, hogy képviselhetjük a Krisztust, és igenis, föl kell vállalnunk. Tetszik, nem tetszik, ez kényelmetlenséggel jár. Decius alatt begyűjtötték az összes könyvet. Nem első eset, hogy a kereszténységet ki akarják írtani gyökerestől. És És vannak, akik akkor is pozícióban voltak, meg hívők, nem hívők, ugye nem volt mindenkinek Bibliája, nem volt az, hogy kinyitotta, hanem iratok voltak. Be kellett adni az iratokat. Ha nem adta be az iratokat, akkor attól függ, hogy ki volt az illető, ha valaki vezetőbeosztású volt, azt kivégezték, ha nem volt vezetőbeosztású, akkor megverték, megfélemlítették, és bizony nagyon sokan beadták az iratokat, és beszolgáltatták a keresztény iratokat. Nagyon sok keresztény irat tűnt el akkor abban az időben, 251-ben Krisztus utánról beszélek. És bizony utána elmúlt az üldözés, és ezek az emberek, akik úgynevezett lapsik voltak, úgy hívták őket, tehát megadták magukat ennek, nem vállalták az üldözést valamilyen oknál fogva, utána jöttek vissza, és újra pozícióba akartak kerülni. És ugye itt lett szintén vita a donatisták, akik azt mondták, hogy akik ilyenkor ezt tettétek, akkor ti ne álljatok oda, ne legyetek püspökök, még ne legyetek akárkik, hanem akkor tessék megtérni ebből. Tehát sok-sok zűrzavar volt akkor is. Ma is, az elkövetkezendő időben, hisszük, hogy az Úr vissza fog jönni addig, és ezt nem fogjuk megérni, hogy itt keresztény üldözések legyenek, mert hát nem tudom, hogy az Úr tudja, az ő kezében van a világ irányítása, az ő kezében van az időzítés, de valószínű, hogy nem fogjuk már megérni azokat az üldözéseket, amik a világra fognak következni. Ezek az emberek, akik most azt hiszik, hogy a világosságot terjesztik, előbb-utóbb fognak találkozni a gazdájukkal. Meg fogják ismerni az igazi gazdájukat. Meg fogják ismerni, hogy ki az, aki irányítja őket. Aki gyötörni fogja őket, kínozni fogja, meg fogja mutatni a foga fehérjét. A sátán ki akarja ragadni az embereket a Krisztustól. És ezen munkálkodik. És ezért hirdeti a világ a szemetjét. Nekünk viszont tényleg az evangéliumot kell hirdetni, és azt kell követni. Na nézzük, hogy a farizeusok is nem értették Jézust. Kik voltak ezek a farizeusok? Azt tartották magukról, hogy igaz hitűek. Ők is része voltak a politikának, tetszik, nem tetszik, mert a római kormány uralkodott, különféle helytartók, vagy éppen helyi királyok voltak. A királyok nem számítottak abba az időben, mert az volt a lényeg, ki a császár. Tehát császár lehetett, ugye tudjuk, hogy Heródes is király volt, Heródes Agrippa, és még voltak más királyok Judeába is. A római kormány ezt engedélyezte, de helytartókat, római helytartókat helyezett föléjük, és ők irányították. Tehát gyakorlatilag ők voltak az országnak a vezetői, és úgymond szövetségük volt ugye Pilátussal is, Herodessel is, látjuk, hogy játszották a kezére Jézust. Tehát kik voltak ezek a farizeusok? Nyilván résztvevői voltak az akkori politikának, mégpedig ugye vallási oldalról. Tehát abban az időben nem nagyon voltak ateista emberek. És ez az 1800-as évekig csak, hogy nem így volt. Az, hogy valaki hisz Istenbe, az nem volt kérdés. Aztán jött a reneszánsz, jött a humanizmus, jött a felvilágosodás, és akkor itt mindent megkérdőjeleztek. Mindent igazolni kell szóról szóra, mindenbe belekötöttek, minden szóba, minden fába, és ezt mondjuk jót tett, mert ugye elkezdődtek a Biblia kutatások, és találtak meg olyan töredékeket, meg olyan dolgokat, amelyek igazolják nem beszélve ugye a Qumrán sivatagban megtalált qumráni tekercsekre, sok-sok minden ugye igazolják az ige igazságát. Nem minthogyha ezt kívülről kellene igazolni, csak a világ is hadd lássa, hogy mi nem egy vak ideológiába hiszünk. Mi egy személybe hiszünk. Egy olyan személybe, aki meghalt és feltámadt. És miért pont az úrvacsorát kezdték ki? Azért, mert a keresztény, sok mindent lehet, ugye a Bibliából nem lehet igazolni a világnak a keletkezését is, hogy keletkezett konkrétan. Többféle elmélet van, hogy most az egy nap, Jézus tényleg valódi 6 nap alatt teremtette, vagy az 6 időkorszak volt, vagy nem tudja ezt senki igazolni, senki nem volt ott, amikor a világot teremtett. De fontos ez? Az üdvösség szempontjából indiferens. A mi hitünknek az alapja, és fölösleges belemenni ilyen vitákba, hogy most az tényleg 6000 éves a Föld, vagy több ezer éves, Vannak, akik ezzel foglalkoznak, én nekem nincs meg ehhez az ismeretem, lehet, hogy nekik megvan, és ők föl tudják venni a kesztyűt ezzel kapcsolatban, de egy dolog biztos, hogy a mi keresztény hitünk alapja az a Jézus feltámadása. És ezt nem tudták soha 2000 év alatt megcáfolni, mert sok a tanú. És Jézus él, és főleg ma is cselekszik. És amikor mi imádkozunk, és ugyanazok a dolgok történnek, mint Jézus szolgálatában, akkor ezzel nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem bántjuk az orvosokat sem, meg senkit, akik, és nem rossz indulattal vagyunk az irányukba, de van, az ő igazságukon is van túl. Az ő igazságuk fölött is vannak dolgok, ők sem tudnak mindent, nem minden hatóak. És bizony gyógyulnak meg emberek, gyógyultak meg, gyógyulnak meg, és fognak is meggyógyulni emberek, úgy, ahogy azt Jézus mondta, hogy imádkozunk értük, és meggyógyulnak, és daganatok el tudnak tűnni, és meg tudnak változni a helyzetek, meg tud változni a dolog. Egy szempillantásban, mert mi egy természet feletti Isten szolgálunk, aki a világosság, aki az életet adja, azt mondja, hogy én adom az életet, nincs élet nélküle. Ő adja nekik a levegőt, ő adja a levegőt ahhoz, amikor szidják őt, meg amikor meg akarják lejáratni. Az övéből gazdálkodnak. Ismeritek talán azt a kis vicces sztorit, hogy valaki eldöntötte, hogy majd Isten tegyük félre, aztán majd mi is tudunk ember teremteni, és a tudós elkezdi gyúrni az agyagból az embert. Szól neki Isten, figyelj ide, a saját anyagodból csináld. Tehát az ember nem teremtő. Jó? Tehát az ember nem képes arra, hogy teremtsen. Nem képes arra, hogy életet adjon. Az életet Isten adja. És majd fogok tanítani a sátánról, a démonokról, az angyalokról. Van egy komplett tanításom elkészítve, majd valahova beidőzítjük, hogy tudjad már, hogy az ördög is egy teremtett lény. Nem teremtő. Jó? Meg annak a démonjai, meg az egész bandája, meg aki uralja ezeket az elferdült, tehát a sötétség világbírói, ugye? Tehát az Efézus 6-ban így van megnevezve, hogy a sötétség világbírói, akik mozgatják ezeket az embereket, ők egy sakkfigurák, sakkbábuk. Ők ezt nem önszántukból teszik, úgymond, hát úgy teszik önszántukból, hogy tudatlanságból teszik, mert a tudatlanság az is a sötétségnek a részéhez tartozik. Aki nem ismeri a világosságot, nem ismeri az urat, az nyilván a sötétségben van. Na, és akkor mondának azért, 13-as vers, közben azért haladjunk, mondának azért neki a farizeusok, te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyság tételed nem igaz. Ugye mi van megírva a törvényben, hogy 2-3 bizonyságod áll meg minden dolog. Na de vannak olyan dolgok, hogy amit egyedül csak Jézus tudott. És nézd meg az Úrnak a bölcsességét, hogy ahogy ő megfelel. És felel Jézus mondanékik, ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz. Mert tudom, honnan jöttem, és tudom, hova megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hova megyek. Jézus miről beszél? A világosságról. Én a világosságban vagyok, az én útjaim világosak, én tudom, hogy honnan jöttem, miért jöttem, azt is tudom, hogy hova megyek. Ti pedig nem tudjátok. Mondja ezt a kor vallásos vezetőinek. Mondja azoknak a főembereknek, akik képviselték az akkori társadalomnak az elitjét, a vezető rétegét. És azt mondja, ha ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. Tehát Jézus még meg sem ítélte őket azért, amit mondtak, mert ti test szerint ítéltek. Hát nem tudtok szellem szerint ítélni, hiszen Isten szelleme nincsen bennetek. Isten szelleme a proféták, a királyok és a papok fölött volt, és amikor Isten szelleme megnyilatkozott, amikor Isten szelleme szólt nekik, hogy cselekedjenek, ők sem önhatalmulak cselekedtek, hanem a Szent Szellem indítatására és inspirációjára tették a dolgokat. Nekik nem volt csodatévő erejük vagy hatalmuk, hanem Isten szelleme munkálkodott rajtuk. Persze, én nem ítélek senkit, ti test szerint ítéltek. Az érzékeitek szerint, a szerint, amit láttok, a szerint, amit tudtok. De ha ítélek is, én is, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én az Atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz. Tehát itt van Jézus és az Atya. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Tehát az ő szolgálatát, az ő igazságát, az nem az ön igazsága, hanem az ő igazsága mellett az Úr tett bizonyságot. Mi által jelek és csodák által erősítette meg az evangéliumot, mondja az írás. Tehát amikor valakiért imádkozunk, valaki meggyógyul, valakivel valami jó dolog történik, az nem rólam tesz bizonyságot. Nem az én kenetemről, nem az én tudásomról, nem az én ismeretemről, hanem Jézusról tesz bizonyságot. Nagyon sokszor hangzottak el olyan bizonyságok, hogy tényleg a nyelvembe kellett harapni, hogy ne szóljak, hogy fejezd már be a dicsekedést magaddal, Jézusról beszélj, mert Jézus, aki teszi a dolgokat, és miért kaptuk a Szent Szellemet? Azért, hogy az ő róla tegyen bizonyságot, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Tehát éppen ezért azok a bizonyságtételek, amiket Jézus cselekedett, azok meg voltak írva a törvényben. Tehát, hogyha a vallásos szemüveget levették volna, és hogyha megnézték volna, hogy a Mesiás mi az, amiket cselekedni fog, akkor látniuk kellett volna azt, hogy ezek nem normális dolgok, amiket Jézus cselekedett, tehát nem egy természetes dolgok, hanem természet fölötti dolgok, amiket Jézus tesz. Tehát nem a napi normákhoz, így értem a normálist, nem a napi normákhoz igazodik, amiket ők tettek, hanem vakok szemeit nyitotta meg, halottat támasztott föl, sántákat parancsolt a szélnek, a természet erőinek. Tehát látniuk kellett, mint hogy a tanítványok látták is, hogy ez mind természet feletti, mind olyan dolgokat cselekszik Jézus, ami meg van írva a Messiásról. És ezért, akik tanulmányozták az írásokat, utána néztek Jézus dolgainak, azok föl is ismerték Jézust. Ilyen volt Gamáliel például, aki titokban hit Jézusban, holott nem merte fölvállalni a tanács előtt, habár adott bölcs tanácsot. Ilyen volt Nikodémus, aki beszélgetett Jézussal, és fölismerte benne a Messiás, fölismerte benne a megváltót, aztán őt is leszamaritánizosták, mondták, hogy te is szamaritánus vagy, amikor Jézus mellett kiállt és Jézus mellett beszélt, tehát neki is neki mentek. És ugyanez történik ma is, a mai politikában is ugyanez történik, és a mai hétköznapi valóságainkban is ilyen dolgokat kell megérni. Mondának neki azért, hol van a te atyád? Felele Jézus. Sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Na, itt van az, hogy a korvallásos vezetői. Tehát vak vezeti a világtalant. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. És Jézus ezeket az érveket hozta föl. Ugye, tehát Jézus csak jót tett az emberekkel. Mi az, ami motiválta őket? Az irigység. Az irigység. Látták azt, hogy az emberek követik, önként követik őket, nem úgy beszél, ahogy a farizeusok beszélnek. Erővel, hatalommal beszél. Tehát ő demonstrálta azt a hatalmat, amivel ő ide érkezett a földre. És a Szent Szellem erejével szolgált, és tette a dolgokat Jézus. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki nem fogja meg őt. Ugye ez a kincstartó helyen valószínűleg az asszonyoknak az udvarában volt, mert a sátoros ünnepnek az utolsó epizódja az volt, és ez is kapcsolódik a világossághoz, hogy a papoknak az elhasznált ruháiból ezek az asszonyok fáklyákat készítettek ott, és a sátoros ünnep utolsó napján ezeket a fáklyákat meggyújtották. És ez is a Messiásnak az eljövetelére mutatott elő a világosságra, és Jézus nem véletlenül beszélt itt, nem itt véletlenül itt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És ezek a fáklyák azt jelképezték, hogy Istennek a világosságát, hogy a világosság eljött. És Jézus ezen az utolsó napon prédikált, ezen az utolsó napon állt föl és szólalt föl. Farizeusok még arra sem méltatták a népet, hogy fölálljanak, még ülve beszéltek általában. És Jézus fölállt, és nagyon-nagyon nagy hangon és nagy erővel mondta el az üzenetét. Hát fölírtam sok minden dolgot, úgyhogy majd itt át kell ugranom néhány dolgot a jegyzeteimbe, mert vészesen fogy az idő. Jó, tehát nézzük azt, hogy mi a relevancia, ugye a mai korban, a mai kor hallgatóinak. Tehát először is a történetben lévő kulcsszavak azok, hogy a világ világossága. Tehát Jézus metaforikus kijelentése, mely az igazságot és az életet szimbolizálja. Tehát a világosság az életet és az igazságot szimbolizálja. Ugye mondta Jézus azt is, hogy ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság a szabadokká tesz benneteket. Az igazság megismerése. Na most az igazság megismerése az is csak egy lépés arra, hogy valaki szabaddá váljon, mert a megismerés az önmagában véve még kevés, meg is kell cselekedni azokat a dolgokat, amiket Jézus tett. Tehát nyilván ezek az alapok, és enélkül nem tud eljönni a szabadság, itt a 8.32-ben mondja, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket, de Jézus kijelenti azt, hogy ki az igazság. Szóval, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát megint az én vagyok. Annyira gyönyörűen átszövi ez a hét én vagyok az egész János evangéliumot, ahol tényleg Jézus teljes megismerésére eljuthatunk, hogyha megfelelő figyelemmel olvassuk. Jó, tehát a mai hívők számára is, ugye Jézus világossága, az nyilván eleve életet ad. Isten adja az életet, tehát újjá kell születni. De a Jézus követése az egy másik történet, az pedig a hívő életünkben mutatkozik meg. Sokan azt összekeverik a kegyelmet és meg a szabadságot a szabatossággal. Az két különböző dolog. Mert hogy újjá születtünk, és úgyis a mennybe kerülünk, és semmi nem számít. Az egyik része az igaz, újjá születtünk, akkor a mennybe kerülünk, de hogy semmi nem számít. Akkor miért kerültél be Isten országába? Kit képviselsz? Mitől vagyunk akkor mások, mint a világ? Hogy tudunk mi világosság lenni? Hogy tudunk mi só lenni? Hogyha bizonyos erkölcsi, etikai normákat figyelmen kívül hagyunk. Ugye erkölcs vagy etika, etosz, ugye az a erkölcsöt jelenti. És Jézusnak nagyon sok erkölcsi, ezek nem törvények. Amikor erkölcsről, meg erkölcsi útmutatásokról beszél Jézus, akkor nem törvényről beszél, nem a törvényről beszél. Ez a törvény, ez egyébként is be van írva az embernek a belsejébe. És bizony a keresztény etikáról, amiket Jézus tanított. Na most nyilván az újjászületés nélkül az etika az megint csak semmi, mert a világ is tanít etikát. Az voltak olyan filozófusok, ilyen volt például Erasmus, aki, illetve hát teológus is volt, bibliafordító is volt, teljesen lecsupaszította, kivette úgymond a szellemi dolgokat a Bibliával, és csupán az erkölcsi útmutatásra alacsonyította le Isten igéjét. Ezzel nyilván nem lehet egyetérteni, és sajnos ezt teszik a vallások ma is. Kihagyják Isten szellemének a munkáját, kihagyják a Szent Szellem vezetését. A keresztények, akik meg annyira szellemiek, azok meg kihagyják az etikát. Na hát valahogy akkor itt valami nincs rendben. Ugye? Tehát az út mindkét szélén árok van, mint hallottuk sokat Kenneth Hagintől, akik olvasták az ő könyveit, egyik árokba se jó belemenni. Hanem igenis, miért beszélek én keresztény etikáról? Az Jézusnak az erkölcsi útmutatása, ami egyébként is bele van írva az ember szívébe. Tehát, hogyha a szellem hangját figyeli, ha a Krisztust követi, hogy a Krisztust, keresztények az nem a vízkeresztségről lett elnevezve, meg nem a keresztről, a kereszténység, hanem a Krisztusról, a Krisztus. Jó, tehát a felkentről, a kenetről, kis Antiókiában nevezték először keresztényeknek a keresztényeket. Kis Krisztusok, olyanok, mint Krisztus. És nekünk is olyanokká kell válni, mint Krisztus. Arról ismerték meg őket. Nem az, hogy nagy kereszt volt a nyakukba. Akkor nem hiszem, hogy keresztet hordtak a nyakukba. A kereszt akkor nagyon nem jót jelentett. Kereszten végezték ki az embereket. Tehát aki ott végezte, annak úgy nem volt nagyon népszerű a kereszt. De viszont megismerték őket, mert úgy beszélnek, mint Jézus, úgy tesznek, mint Jézus, úgy cselekszenek, mint Jézus. Úgy állnak a dologhoz, mint Jézus. olyan az erkölcsük, úgy viszonyulnak a dolgokhoz. Ugye a világosság az gyűlöli a sötétséget, gyűlöli a korrupciót, gyűlöl sok minden olyan dolgot, ami nem mondható világosságnak. Tehát igenis, hogy ebben a jelenlegi világban elég gyakran találkozunk az erkölcsi sötétséggel, a bizonytalansággal. És mi köze ehhez a keresztényeknek? Tehát egy kereszténynek nem lenne szabad azt tenni, amiket néha teszünk. Persze, teszi az ember, van egy növekedési folyamat mindenkinél, és nem tesszük már azokat a dolgokat, amit tettünk 20 évvel ezelőtt, folyamatosan növekszünk, és növekednünk is kell. De meg kell, hogy mutatkozzon a mi krisztusi jellemünk, ki kell, hogy ábrázolódjon. Erre való a növekedés. És ezt sokan nem szeretnék. Még mindig megmaradtak azon a szinten, ahol 30 évvel ezelőtt voltak némelyek. Sőt, visszaestek. Mert a hitünk az nem statikus. A hitünk az nem, hogyha most egyszer hiszünk, és akkor az mindig ott marad. A hitben lehet lejjebb csúszni, meg lehet növekedni is. Jó? Tehát folyamatosan a hit az Isten igényének a folyamatos hallásából származik. Mert egy akkumulátor lemerül, a hitünk is ugyanúgy lemerülhet, hiszen a hitünkre vannak negatív hatások, amik a hitetlenséget gerjesztik az emberben. Ezek általában a látható dolgok, a hústesti dolgok, amelyek ellenségei úgymond a hitünknek, csak néhány a sok közül, amit nyilván ez nem teljes ez a lista, amit most mondtam. Jézus követése ma is azt jelenti, hogy az igazságot és a szeretetet választjuk a hazugság és a gyűlölet helyett. Emberek néha személyeket követnek, mert nekem szimpatikus, mert mit tudom én, szép a hangja, meg jól néz ki, meg jó a frizurája, meg mit tudom én. Tehát ilyen alapon válogatnak ma emberek. De nem ez szerint kellene, hogy ítéljünk, hanem a krisztusi igazság és a krisztusi ugye, szeretet helyett, és nem kellene az embereket, a hazug embereket a hazugságokba támogatni. Jó, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. De hát, van még 15 perc, bírjátok ezt a meleget, vagy jó, oké. Az emberi természet és a hit kihívásai nem változtak az évezredek során. Tehát miért releváns ez a téma, amiről itt ma beszélünk? Így Jézus tanításai ma is aktuálisak, és ma is ugyanúgy relevánsak, ahogy az akkori korban voltak. Nézzük, hogy milyen igék kapcsolódnak még ehhez, tehát az egész Bibliából nézzünk csak három igeverset, a János 1:4-3. Azt mondja, az élet volt benne. Tehát János 1:4-5. Bocsánat, nem 3, 1:4-5. Az élet volt benne, az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Na most igazából, ha fizikai értelemben vesszük, akkor ha világosság van, a sötétségnek nincs lehetősége arra, hogy ne fogadja el a világosságot. Tehát a sötétséget minden esetben ugye legyőzi a világosság, ha csak egy sötét pincébe lemész és egy luxus gyertyát meggyújtasz, már az egész pincében lévő sötétséget legyőzte. Egyetlen lux világosság. Itt milyen sötétségről beszél? Egy szellemi sötétségről, a szellemek ura vagy a legyek ura, és azoknak a gazdái, akik fogva tartják az emberek elméit, és nem fogadja be. Nem fogadja be a világosságot. Tehát az élet ő benne van, az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ezt Jézusról mondja az írás. És utána folytatódik, de akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azok, akik az ő nevében hisznek. Jó, tehát ez, itt megvan a lehetőségünk, megvan az embernek a szabad akarata, megvan az embernek a választási lehetősége, hogy befogadja-e Jézust az életében, és vele együtt a világosságot, vagy Jézus befogadja, de a világosságtól távol tartja magát, tehát ez is lehetséges. Jó, János 9:5. Amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. Tehát amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. Tehát ezt Jézus mondja. Fognak majd jönni sötét órák, amikor nem látszik ez a világosság, ugyanakkor Jézust elfogták, megfeszítették, tehát itt az ő földi szolgálatával kapcsolatban említi ezt. És még itt egy nagyon fontos dolog van a Máté 5.14-ben, ez a hegyi beszédnek a része, ugye egészen a 7. fejezet végéig, azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Tehát beszél Isten világosságról, beszél az Úr világosságról, hogy ti vagytok a világ világossága. Akik megvilágosodtatok, akiket a Krisztus megvilágított, akik újjászülettetek, akik új életre keltetek, akik új célokat kaptatok, akik új életet kaptatok, egy új országnak lehettek az állampolgárai. Ti megkaptátok ehhez az állampolgársághoz azt a világosságot, ami szükséges ahhoz, hogy mi ebben járni tudjunk. Ugye Kolossze levél, hogy hálát adunk az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban tanítja Isten igéje. Tehát Isten tesz alkalmassá bennünket. A Szent Szellem fog bennünket megvilágítani. És hogy beleszülettünk Isten országába, ebben az országban nekünk el kell igazodni. És megvan ennek az országnak az alkotmánya, megvan a törvénye, amit Isten a szívünkbe írt. Nem külső kőtáblán van az, hanem szívünkbe van beírva a törvény. Jó? Tehát összefoglalva az eddigeket, az, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, aki mindenkit meghív, hogy kövessék őt, az igazság és az élet útján, megszabadulva a sötétségtől. Jó? Tehát járni a világosságban, nem csak beszélni róla. Járni, és ez a római levél második részétől egészen a 16-osig, hát nem lesz időn felolvasni, mert közben elmaradt, a 2-től 16-ig pontosan arról szól, hogy azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Krisztus által, hogy ítéli meg? Úgy, hogy a világosság megvilágítja. Jó? És nem csak beszélni kell az igazságról, meg a világosságról. Pontosan Jézus ezt kérdezi meg, hogy a Róma 2.20-tól azért hadd olvassam föl. Sőt, 19-től. Azt mondja, azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben lévőnek világossága. Tehát a farizeusoknak mondja, illetve hát a római levél mondja, amikor a zsidókról beszél. Itt nyilván a farizeusokról, szadaceusokról is szó van. Balga tagok tanítója, kiskorúak mestere vagy bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Tehát a törvényből ismerték az igazságot, ismerték a betűt, ismerték az írásokat. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Kérdezi az írás. Aki azt hirdeted, hogy ne lopj. Lopsz-e? Nem elég, hogy ismered az igazságot, hanem az igazságot cselekednünk kell a hétköznapjainkban is. Világosan beszél erről itt az írás. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodsz, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? Tehát nem elég az, hogy csak beszélünk a világosságról. A világosságban járnunk kell, és nekünk hívőknek is. És nem igaz az, hogy kegyelem alatt vagyunk, és semmi nem számít. A Titus levélben meg vagyon írva, mert megjelent a mi úrunk Jézus Krisztusnak üdvözítő kegyelme, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget igazán és szentül éljünk a jelen való világba. Ezt mondja a Titus levele. A kegyelem az tanítja az embert ahhoz, hogy igazán és szentül éljünk. Mit jelent a szent? Persze megszentelődtünk belül, de ez a belső megszentelődés, az azonnali megszentelődés, amikor újjászülettünk és szentek vagyunk, hanem egy folyamatos megszentelődésről van szó. Amikor valaki odaszánja magát tényleg a Krisztus követésének, és nem tűr alkut a hamissággal. Mert mi köze a világosságnak a sötétséggel? Jó? Tehát meg kell, hogy éljük az igét, és ez az, amivel valójában tudjuk hirdetni az igazságot, és tudjuk képviselni a Krisztust, és igazából a tudatlan gúnyolódókon Jézus csak mosolygott. Jó, hát mondott nekik azért egy-két keresetlen szót, hogy érezzék a törődést, hogy szembesüljenek önmagukkal, egy kis tükröt tartott azért elérjük, hogy meglássák azért magukat, hogy hogy is néznek ki valójában. Jó? Jézus az egész, tehát ez a 7-től, 7. fejezettől a 19. fejezetig kigyűjtögettem, hogy a sötétséget mivel hozza kapcsolatba Jézus. Jézus szavai. A hitetlenség az az elutasítás. Tehát a világosságnak az elutasítása ad is sötétség. A bűn, a hamisság, itt a János 8.34-től 35-ig ige vers, a szellemi vakság, ad is sötétség, amikor valaki nem látja Isten igéinek a világosságát. A farizeusok ítélete és igazságtalansága, az is a sötétség, vagy nem igazul ítélnek, hanem részrehajlóan ítélnek, az ő mércéjük szerint ítélnek, és nem a törvény szerint, nem a szerint, amit az írásban írva van. Tehát ezt ma úgy mondanák, hogy korruptak, korrupció. Ellenségeskedés és üldözés, ugye? Ma is vannak helyek, ahol a demokráciáról beszélnek. De ez a szó a szájukban úgy néz ki, mint a disznó órában az aranykarika, hogy Pétert szabadon idézzem a Bibliából, igaz? Tehát mondják, de nem teszik. Ugye mi a sötétségnek a veszélye? Hát ezt most már nem fogom tudni elmondani, de milyen veszélyei vannak a sötétségnek? A Lukács 1.79 azt mondja, hogy a sötétség az halált is jelent. Itt Jézusnak az eljöveteléről, Jézus születéséről van szó, csak egy igevers, a Lukács 1.79. Lukács 1.79, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábunkat a békesség útjára. Tehát ezért jött a Messiás, ezért született meg a megváltó, itt ugye Jézusról szól a történet, azt mondja, a halál árnyékában ülnek. Hogy a sötétségben és a halálnak az árnyékában ülnek. Jó, tehát ezért jött Jézus, hogy megszabadítson bennünket onnan. Ő a világ megváltója, ő írja a normákat, az Úrja a Föld és annak teljessége. Jó, tehát a gazdának mindenkinek számot kell adni, ugye és el fog jönni a világra az ítélet, mi keresztények már Krisztusban megítéltettünk, ezt olyan jó sokszor elmondani, hogy mi már nem megyünk az ítélet alá a céltéveszteseinkért, mert Jézus fizetett a mi vétkeinkért. Erőszakot hoz a sötétség, rá kényszerítünk emberekre dolgokat. Isten nem kényszerít senkire semmit. Mi ellen van még a sötétség, a közösség ellen? És ezt most láthatjuk globális világszinten is, hogy az országokat, a nemzeteket, a nemzeti közösségeket megpróbálják szétverni, különösen azokat, akik nem csatlakoznak azokhoz a világuralmi elképzelésekhez és ideológiákhoz, amiben benne vannak ezek a nagyon modern LMBTQ eszmék és társai, tehát nem szeretném ezt ragozni. Ezért tartunk itt, ahogy tartunk. Látjuk, hogy merre tart a világ, merre halad a világ, és látjuk, hogy a vége fele. Nem igazán akarják az emberek a békességet, tehát ezek a vezetők a békességet. Éppen statisztikákat hallottam, a második világháborúban 58-60 millió ember halt meg. Ha lesz egy harmadik világháború, akkor ott a Jelenések könyve beszél arról, hogy az egyharmada marad meg a Földnek. Ezt nem tudjuk, hogy ugye, tehát a Jelenések könyve ezt így nem írja, tehát most gondoljatok bele 2000 évvel ezelőtt mi az, hogy atom, tehát fogalmuk nem volt róla. Olyan dolgot írtak le, lehet, hogy ez atom, lehet, hogy nem atom, de a Földnek, tehát az Antikrisztus ideje alatt a Földnek elpusztul a kétharmad része az itt maradtaknak. Hál' Istennek mi már akkor a mennyből, ott a trónusról figyeljük az eseményeket, és kérdezik, mi van, ha nem? Hát akkor is oda megyünk, teljesen mindegy, hogy most atomvillanásra fog ez megtörténni, vagy de hiszük, hogy elragadtatással fog megtörténni, mert ez a mi hitünk, hogy Jézus vissza fog jönni, és kimenti a hívőket a nagy nyomorúságból, az Antikrisztus hatalma alól. és most tényleg nagyon-nagyon-nagyon mennek arrafele a dolgok a világban, ha valaki egy kicsit nyitott szemmel jár, és az a gond, hogy az erkölcsi romlást azt mindig fogja követni általában a háború, és utána pedig a nyomorúság. Tehát ezek az idők, ezek be fognak következni. Tehát ez nem kérdés, hogy be fog következni, vagy nem. Amit nem tudunk, amikor. Még lehet, hogy jön majd egy másik ember, aki nyakuk közé csap ezeknek. Hát mindig ez volt, ez a húz meg, erez meg, fönt, lent. Aztán nem tudni, hogy meddig. Az Úr nyilván azt mondja Péter, hogy nem sürgeti ezeket az időket, mert Isten azt akarja, hogy minden ember, tehát hogy sok-sok ember üdvözüljön. Nem akarja, hogy senki elvesszen. Ezek a gunyolódó, bohócruhába öltözött emberek, kért is meghalt Jézus. Kár értük, hogy még rossz urat szolgálnak, de azért kell imádkoznunk, és azért kell mindent megtenni, hogy össze lehet veszni ezekkel az emberekkel, el lehet őket mondani mindennek, de ez a világ útja, ez nem a mi útunk. Nekünk Krisztushoz kell vezetni őket a meglévő eszközeinkkel és ismereteinkkel, és nekik is semmi másra nincs szükségünk, csak arra, amire nekünk is volt, üdvösségre és örök életre. Amen. Úgyhogy itt abba hagyjuk, aztán jövő héten köszönjük az Úrnak, majd lesz egy másik témánk is. Van-e valaki, aki ma van először? Egy szeméről biztosan tudok, aki itt van. Jó. Van-e még valaki, aki esetleg ma van köztünk először? Én kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és akik esetleg majd a videón idáig kibírták velem, és még hallanak, és úgy gondolják, vagy bizonytalanok afelől, hogy örök életük van, hogy Krisztushoz tartoznak, vagy nem, akkor szeretnélek bátorítani arra, hogy ha hiszed, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és ha ezt a szívedben tényleg hiszed, akkor az írás azt mondja, hogy erről a hitedről a száddal kell vallást tenni. Az írás azt mondja, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. rész 9-10 ige versében találjátok meg. Tehát mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Tehát Jézusra van szükségünk, Jézus adja az üdvösséget, Jézus adja az örök életet, és ehhez a te hitet kell. Kegyelemből kapod, nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert megdolgoztál érte, hanem ez Isten szeretetéből van. Isten szeretetéből ment Jézus a keresztre, elhordozta a mi bűneinket, minket kellett volna, hogy megbüntessenek, de Jézus fölvállalta helyettünk mindazt a szörnyűséget, amit nekünk kellett volna elszenvedni. Fölvállalta tényleg a pokolnak a kínjait, és a kereszten legyőzte a sátánt. Hálát adunk ezért Istennek. És erről a hitünkről teszünk mi vallást, megvallást. Ha még nem tettétek, akkor be kell hívni Jézust a szívedbe, és akkor újjászületsz, új teremtés leszel. Nem a külsőd fog megváltozni, nem a gondolkodásod fog megváltozni, hanem a belsőd, a szellemed, az igazi valód. Úgyhogy most kérlek, hogy ha hiszed, hogy Jézus Isten fia meghalt és föltámadt, akkor ebben az imában vezetlek és kövess engem. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Most megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én szabadítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban. Mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott. Megtisztított minden bűntől. Ez az igazság. Mert Isten igéje igazság. Amen.